Tisztá hozta testvéreket, szép jó napot kívánok. Reggel akkor volt, amikor a pap felkelt. Amikor a nap felkelt. Nem a pap, a rossz amikor a nap felkelt. Jó. Akkor elcsendesedünk imádságra, testvérek. Megkérek valakit, hogy imában kérjen áldást a mai napunkra. Erzsébet asszonyt, jó?
Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyám. Most énekeltük, hogy messziről szállalunk. Uram, messziről szállalunk hozzád ez új reggelen. Áldunk az elmúlt éjszaka nyugalmáért, megtartó kegyelmedért és ez új reggelért. Uram, ezen az új reggelen arra kérünk, hogy Szent Lelked által véglakozást itt közöttünk, és áld meg az ige hirdetését és hallgatását. Szent fiad érdeméért.
Amen. Amen. Testvérek, az ige hirdetésre készülve hallgassunk meg egy rövid bizonyságtételt, Butta Margit asszony testvérünk részéről.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ezt muszáj elmondjam, mert legalább azért egy kicsit megnyugszom. Hát ahogy hallották, Butta Margit vagyok. Hát egy olyan családban születtem, ahol igazából jártak templomba annak idején, és úgy mentem vallásórára is, hogy minden vasárnap édesanyám elküldött. Utána meg jött a ifjúkor, amikor elkerültem hazulról, ugye 11 évesen kerültem el hazulról, elmentem nagyvilágba, hát ott már igazán nem volt ott édesanyám, hogy elküldjön templomba, vagy vallásórára elkísérjen valaki. És így szépen ez mind elmaradt az életemből. Habár édesapánk mindenkor, amikor elmentünk hazulról, azt mondta, hogy imádkozzatok és tanuljatok. És hát az imádság az úgy volt, hogy a mi atyánkat azt mindig elmondtam, minden este elmondtam a mi atyánkat, de igazából semmi értelmét nem láttam annak, se a szövegnek, mert a mi atyánk nekem az egy olyan mi atyánk volt. Tehát úgy nem tudtam, hogy kihez szólok, kihez imádkozok. És akkor lassan sok minden jött az életbe, és ez is elmaradt. 16 évesen ajándékba kaptam egy Bibliát, egy kis ifis csoporttól. Hát nagyon örültem, és nagyon büszke voltam arra, hogy van Bibliám, a bentlakásban voltam már. Igen, de annyira büszke voltam rá, hogy kitettem a polcra, és ott porosodott, úgy addig, ameddig jött a vakáció, és hazavittem. Tehát igazából nem fogott meg semmi. Aki átadta a Bibliát, az mondta, hogy mi történik abban a kis közösségben, hova ők járnak, és hogy hány fiatal adta át az életét, és hogy is van ez az életnek az átadása. Meghallgattam, úgy érdekesnek tűnt, mert nem volt hétköznapi. Én mindig szerettem azt, ami nem hétköznapi, és mindig szerettem azt csinálni, amit nem mindenki csinált. Tehát én mindig kiszerettem lógni a sorból, és ez úgy érdekelt, de viszont nagyon megrettentem attól, hogy egy teljesen új életet kéne élni, kezdeni. Egy olyan Istennek a jelenlétében, akit nem ismerek, és aki tudtam, hogy mindent lát. Telt az idő, múlt tovább, persze, hogy jött a házasság, hát én azt hittem, hogy egy fehér lobó jön a hercegem, és úgy magával visz. És a rózsaszín álomból felébredtem, és akkor láttam, hogy nem az, akit ugye elképzeltem magamnak, mert ő is csak egy ember. Nyugtom, békességem nem volt. Úgy éreztem, hogy nem a házasság révén, hanem úgy általában. Munkahelyemen, olyan helyen dolgoztam, ahol játékokat készítettünk. Ugye nem loptam többet, mint más, tehát nem úgy éreztem, hogy én vagyok a legbűnösebb. Kirívó bűnök az életemben nem voltak, de viszont ott volt az a nyugtalanság az életemben. Isten azért szólított, és elvitt egy Magyarországra, egy evangelizációra, ahol egy néger evangelizált. Hát ez még a múlt rendszerben volt, és ilyen csöveseknek szólt az evangelizáció. A házigazdánk hívő család volt, és elmentem, mert... Úgy voltam nevelve, hogy ilyen jól kell viselkedni, tudtam, hogy kell viselkedni, és ők, ha meghívtak, akkor elfogadtam a meghívást, és elmentem velük, végighallgattam az evangelizációt, nagyon-nagyon tetszett. Tehát annyira megragadott, hogy tehát ilyet nem hallottam, hogy milyen bűnökből lehet szabadulni, és hogy nem csak nagy bűnök vannak az embernek az életében, hanem ott vannak azok a kis apró bűnök is, amik úgy az ember nem is akarja észrevenni, de ha Isten igéje mélyebben ás, akkor ott van az életében. És felszólítottak, hogy aki új életet akar kezdeni, emelje magasra a kezét. Hát én ezen nagyon megdöbbentem, hogy most mindenki előtt zsúfolva volt a templom, mindenki előtt belássam észre, és megmondja, hogy igen, nem jó az én életem. Habár mindenki azt mondta, hogy oké, az életem, és akkor én mégis most nagy tömeg előtt bevalljam, habár nem ismer senki. De azért mégis ott volt a szívemben, hogy csak valahogy új életet kéne kezdeni. Így felemeltem a kezem a pad alatt. Tehát ugye eddig takarta a kezemet a pad. Gondoltam, ez elég. Én tudom, felemeltem a kezem, és jó, rendben. Hát az imádság az is hát járta a szívemet. Nagy elhatározás volt, hogy jaj, Istenem, most ha új életet lehet kezdeni, én ezt meg is teszem. De dugiba, úgy, ahogy a kezemet emeltem fel, úgy magamba, úgy új életet kezdek. Hát ez addig tartott, ameddig eljöttem Pestről. Hazajöttem, persze, hogy új életet magadban nem lehet kezdeni. Pláne, ha nem ismered azt az Istent, akinek átadtad az életedet, akinek át akartad adni az életedet. És akkor ez eltelt szinte 10 év. Kerestem Istent. Minden olyan könyvet elolvastam, ami Istenről szólt. Ami Isten gyermekeiről szólt. Persze abban az időben, amit meg lehetett kapni. Át is hoztam a határon olyan könyvet, ami tiltott volt. És olvastam. Utána Isten úgy rendelte, hogy problémák lettek a családba, a tágabb családba. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy létezik-e Isten? Habár ott tudtam a szívem mélyén, hogy van, de azért mégis ki akartam próbálni, hogy létezik-e. Imámra Isten felelt, és megmutatta, hogy létezik. Akkor is egy öröm járt át a szívemet, de az is keveset tartott, hogy létezik. Hát ha létezik, akkor majd megkeresem. És elkezdtem gyülekezetről gyülekezetre járni Kolozsváron. Persze a gyülekezet, amelyikhez én hivatalosan tartoztam, úgy éreztem, hogy nem kapom meg azt, amit keresek. És Isten megengedte, hogy több felekezetbe bemenjek, belekóstoljak, és igazából nem találtam a megnyugvást. És hát a tiszteletes úr tudná megmondani, hogy pont melyik évben jött el hozzánk a gyülekezetbe, de én nem jártam oda. Tehát én más templomokban jártam, máshol kerestem az ígét. A szomszéd gyülekezetben ott sok mindent hallottam, de valahogy úgy nem voltam abban a gyülekezetben a helyemen. Ott nehezetett rám nagyon az, hogy nem csak az a bűn, amit én elkövetek, az bűn, hanem az, amit elmulasztok megtenni, az is bűnöm. Ez nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott. Akkor a sógoromik elhívtak egyszer templomban, mondtam, hogy biztos nem fogok elmenni, ahova tartozunk, mert én azt a papot én nem értem meg. Elmentünk egy szülőértekezletre, hanem egy iskolai évzáróra, ahol a tiszteletes úr fia az én fiammal együtt volt, és akkor úgy megmutatták nekem, hogy na, ez a pap. Egy fehére világos nadrág, fehér ing, napszemüveg. És akkor én mondtam, hogy ez is pap. És erre, ezzel letudtam, hogy na, ha nektek ez is pap, nekem ez nem pap. Én a papot úgy képzeltem el, egy kemény ember, mondja az igét, jó hangosan. Úgy. Igen. És Isten nem hagyott békén. Tehát éjjeleket rágottam azon, hogy is van, hogy mi is az, hogy kell átadni az életet, hogy mi az, ami megnyugvást ad, és sírva könyörögtem Istennek, hogy mutasd már meg, hogy legyen. És hát ez karácsony, mert a férjem presbiter volt, karácsony előtt jöttek a tiszteletosulók meglátogatni a presbiterből.
Milyen nadrág volt rajta?
Kérem?
Milyen nadrág volt?
Azt már nem tudom, csak azt tudom, hogy én nagyon készültem. Hát úgy adventben volt, és akkor hát kisgyerek volt a háznál, meg minden. Tudom, hogy egy ilyen tepsi volt a kezemben, nagyon pattogosan ott a konyhában végeztem a dolgom, s kopognak, este elég késő volt. és kinyitom az ajt, és mondom, hogy Pista, itt a papod. Ezzel én letudtam, hogy itt a férjemnek a papja, mert igazából én nem foglalkoztam velük. És azt mondta a tiszteletes úr, hogy nem a Pista papja, hanem a magáé is. És akkor kérem, szépen jöjjön, beszélgessünk. Hát meg szeretnék ismerni, és mondta a szöveget. És mindent úgy félretettem, és mondom, na most itt az alkalom, mindent kikérdezek, mindent megkérdezek. Ha ide jön, akkor feleljen. És felelt. És felelt. És megfogott az, hogy a tiszteletes asszony, hogy tett bizonyságot. Azt én úgy képzeltem, hogy a papoknak kötelességük hívni, hinni. Tehát igazán egy keresztény ember, vagy egy akármilyen ember, hát az nem pap, és az nem tudom, hogy akartam, hogy higgyen. És a papnak annak megvan. Ő azt tudja, mondja, igen, de amikor a tiszteletes asszony szájából hallottam, hogy hívta Isten, és hogy nem csak a pap van elhívva, akkor teljesen másként kezdtem gondolkodni. És életemben akkor tudtam megköszönni Istennek, hogy szólt hozzám. Tehát addig nem vettem figyelembe azt, amit mondott. De azt akarom mondani, hogy ez az időszak, ami a magyarországi, a pesti felszólítás és az Úrral való találkozáson, konkrét találkozás, amíg eltelt, ez borzasztó volt. Tehát ez valami leírhatatlan volt. Az a rágódás, az a keresés, az a nyugtalanság, az a... Nem tudom elmondani, hogy milyen volt, és évek, tehát nem hónapok, hanem évek. Tehát nekem a nem 9 hónap az újjászületésem, hanem lehet 9 év. Na de az, hogy Isten megtalált, persze utána se volt egy olyan, mint Pál apostolnál, ja Istenem, most már a tied vagyok, és akkor most minden rendben van, hanem utána kezdtük el igazából tanulmányozni a Bibliát, és utána értettem meg, hogy Isten hogy is szól hozzám. Tehát, és hogy kell megszólítsam Istent. Tehát azóta sok időt eltelt. És a kétségekről beszélgettünk a héten. Persze, hogy a kételkedés bennem is felütötte a fejét, nem egyszer, többször. De az, hogy Isten valahogy a zsebembe helyezte a kulcsot, ahogy hallottuk, hogy a kételkedés várából ki lehet jönni. És azt tudom, hogy Isten nem a zsebembe, a szívembe helyezte a kulcsot. És csak addig maradok kétségek között, ameddig én akarom. Amikor már nem akarok ott maradni, és Istenhez kiáltok, akkor ő kiemel onnan. Tehát nem könnyű a harc, nem azt mondom, hogy a keresztény élet az egy rózsaszín akármi, amiben úgy bele lehet süppedni, és lehet aludni benne. Lehet. Egy ideig én is aludtam benne, de Isten felemelt onnan, és kiemelt onnan. És az, hogy ő elhívott, és ahogy hallottuk, hogy az utamat kell járjon, tehát tudjam először is, hogy mi az az út, amit Isten nekem kirendelt. Kérjem el tőle az áldást, és kérjem el az utamra az áldást, és kérjem el tőle az utat. Beszélhetnék erről a 20-valahány évről egy órát is, de köszönöm.
Az igényre tényleg is hagyjunk időt. Hát Isten áldja meg a további
úton haladást közösen együtt, testvérek közösségében. Lesz most még egy rövid ének, ígérjetés előtt?
Lehet.
Jó.
Lehet kipróbálni,
amiben jó.
Az énekes
kívánás. Jó. A számok tudósa megszólal. 339. Jézus légyben. Utána átadjuk a szót Nagy István testvérünknek az ígérjetés céljára.
Thank you.
Isten igét a Mózes első könyve 39. részének az első 5 verséből olvasom, illetve a 19. verstől a 23. versig az ige szakaszt, illetve a zsidókhoz írott levél 11. részének az első versét. Tehát a megnevezett helyről olvasom Isten igét, a Mózes első könyve 39. részének első 5 verse, a 19-től 23-ig terjedő ige szakasz, illetve a zsidókhoz írott levél 11. részének első verse. Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka, de az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került. Látta a gazdája, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte hát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett, azután háza felügyelőjévé tette, s rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának az egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért. És az úr áldása volt mindenén, amilye csak volt, a házban és a mezőn. 19. verstől, amikor a gazdája meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt, fogta Józsefet a gazdája, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Így került József a börtönbe, de az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzám, és gondoskodott rólam, hogy elnyerje a börtön parancsnok jó indulatát. A börtön parancsnok Józsefre bízta mind azokat a foglyokat, akik a börtönben voltak. És ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtön parancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott. És a zsidókhoz írott levél 11. részének az első verséből így szól Isten igéje, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nagyon ismert történet, József története. Biztos van, aki egészen részletben menően tudná József történetét elejétől végig itt elmesélni. És jó néhány alkalommal már ezt az igét hallottuk, és gyülekezetben is a József történetével foglalkozunk egy ideje. És
bennem az Úristen egy alkalommal összekapcsolta ezt a két igét. A József történetét és ezt a zsidókhoz írott levélből, a 11. részből hangzó első verset. És akkor, amikor olvastam, jól ismertem ezt a zsidókhoz írott levélből szóló igét is, akkor mindig az volt a kérdésem, hogy miről is beszél itt az ige? Mit mond a hitről? Látható dolgok, nem látható dolgok, remélt dolgok, várakozás, türelem, mind úgy benne van ebben az igében. És nemrég olvastam Paul White-nak, itt vettem a könyvet a februári alkalmon, azt a könyvét, hogy a dzsungel doktor ellenségei. És nagyon megdöbbentett ez a könyv, mert pont arról szólt, hogy mi a látható, mi a láthatatlan. Azzal kezdődik, hogy bemutat onnan Afrikából, az egyik törzsből, ahol az a bizonyos kórház működik, ahol ez a doktor Paul White a szolgálatát végezte kicsi csapatával, misszionárius csapatával. Bemutat egy vak gyermeket. És elmondja a nyomorúságait ennek a vak gyermeknek. Elmondja azt, hogy csak a szem gödre van, nincs meg a két szeme. Ki kellett műteni a két szemét, mert ott a falujába, abba a törzsbe, ahol élt, ott elkezelték a betegségét. A varázsló olyan szert tett a szemébe, amitől megvakult ez a gyermek, és még a szemét is el kellett távolítani. És bemutatja nekünk, hogy magam elé képzeltem ezt a gyermeket, ahogy hiányzanak a szemei. És azt mondja, hogy az volt a legnagyobb fájdalma ennek a gyermeknek, hogy amikor az orvos régi autóját gyermekek tolták, és próbálták beindítani, úgy indult be mindig, hogy onnan a kórházból a gyermekek nekifogtak stoltás, az egy élmény volt a gyermekeknek, hogy tolhatják az autót, akkor ez a gyermek erre vágyott. És ők mindig fejjel tolták, és azt mondták, hogy te nem látsz. Te nem tolhatod a doktornak az autóját. És úgy a doktornak megragadta a lelkébe ennek a gyermeknek a csalódása, a fájdalma is. És elhatározta, hogy egy alkalommal, hogy ezt a gyermeket elviszi magával, ő nem tolni fogja, ő ülni fog az autóba. És indultak a közeli városba, Dodomába, és a gyermek megint félre volt tolva, hogy te nem nyomhatod az autót. És akkor oda ment az orvos, és mondta, hogy ma nem nyomni fogod az autót, te velem jössz a városba. És elmeséli ezt a boldogságot, az az örömöt, hogy ez a gyermek milyen boldog volt, hogy ő ott ülhet az autóba az orvos mellett. És ott a városba bevitte őt a templomba. És elkezdett neki beszélni a világ világosságáról, Jézus Krisztusról. És elmondta neki, hogy van egy sokkal, sokkal fontosabb dolog, mint a látás. Egy sokkal nagyobb dolog, mint a szemed. Egy sokkal hatalmasabb ajándék. És akkor elkezdett beszélni Jézus Krisztusról, mint megváltóról. Mint aki örök életet ad, mint akinek az országában ott nincs vak gyermek, ott nincs fájdalom, ott nincs az a sok nyomorúság, amivel tele van, és sok keserűség, amivel tele van az embernek az élete. És ott a templomban ez a gyermek elmondta a megtérő imádságot. Elmondta, befogadta Jézus Krisztust az életébe. És ez a gyermek attól kezdve egy új célt kapott. Azt mondja a doktor, hogy ragyogott ez a gyermek. És végig az volt utána a kérdésem, miután ez megtörtént vele, hogy őt mire tudja Jézus használni. Olyan nagy dolgot tett Jézus, meghalt a kereszten, értem, de én mit tudok tenni érte? És a doktor elmesélte, hogy betegeket gyógyítottak, és betegekhez mentek a környező falvakba. Volt, ahol befogadták őket, és volt, ahol nem. És ennek a vakgyermeknek a falujában nem fogadták be. Az ottani törzsfőnök ellenezte, sőt harcolt ellene, nem akarta beengedni a faluba. És pontosan, amikor oda érkeztek, abban a faluban már sötét volt, és szinte kiüldözték őket, és a doktort, és az asszisztenseket a faluból. És elmondta, hogy ahogy mentek, a viharlámpa is eltört, az elemlámpából is kifogyott az elem, és azt mondja, olyanok voltak, mint a vakgyermek. Ők már nem láttak semmit. 6 kilométer volt a kórházig, de ezt a 6 kilométert nem tudták, hogy fogják megtenni. És amikor ezek a kétségek ott voltak bennük, akkor megszólalt mellettük a vakgyermek. És azt mondta, hogy gyertek, most én foglak titeket vezetni. Én ezt az utat, nekem nappal is pontosan olyan sötétség van, mint éjjel. És én foglak titeket visszavinni a kórházba. És olyan boldog volt, azt mondja ez a gyermek, hogy őt használja Jézus. Végre kapott értelmet az élete. És utána leírja ez a történet, hogy ez a vak gyermek a hátán hozta a beteg gyermekeket abból a faluból. Éjszaka, amikor a törzsfőnök és a bandája leitták magukat, éjszaka hordta a kórházba, hogy a doktor gyógyítsa meg a gyermekeket. És a legnagyobb dolog az volt, ami a történetnek a vége, hogy ez a gyermek úgy hal meg, ugyan vak, ugyan megverték, ugyan halálos betegséget kapott, ugyan elhurcolták a falujából, a doktor utolsó pillanatban találja meg, amikor már halálán van, haldoklik, és azzal fejeződik be az a mondattal, hogy ott van már az ő szeretett uránál, Jézusnál. Mi a cél az életünkben? A hit az a remélt dolgokba való bizalom. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Annyira fontos az, amit a szemünk lát, annyira fontos az, amit érzékelünk ebből a világból, és én most senki másra nem mutatok, csak saját magamra. Nekem annyira fontos az, amit látok, nekem annyira fontos az, amit érzékelek. És érzem azt, hogy mennyire nehéz, miközben látok, miközben az érzékszerveimre annyira ráhagyatkozok. Mennyire nehéz hallani és megérteni azt, ami láthatatlan. Megérteni és hagyni vezetni. És tényleg a hitnek a csodájára rábízni az életemet. Mennyi harcom és mennyi küzdelmem van ezen a téren. És amikor a József történetét olvastam, akkor a József történetében ugyanezt olvassuk, nem? Hogy József annyi mindent elveszít. Leírja a történet azt, hogy szépen sorba, végig az elején a történetnek azt olvassuk, hogy szakadnak el a láthatók az életében. A látható fontos dolgok, és most nyugodtan leltározzuk a magunk szívével, hogy nekünk fontos az, ami József életében úgy sorba elszakad. Azt ugye az ige, hogy elszakad a testvéreitől. Őt kényeztetik, őt cifraruhába öltöztetik, de közben elszakad lélekben a testvéreitől, meggyűlölik a testvérek, haragszanak rá. Az irigység az sokkal hatalmasabb lesz. Kap cifraruhát, a cifra ruhába szépen be van csomagolva az irigység. A gyűlölet. Aztán mind a láncszemek úgy megy tovább, ugye? Akkor elszakad a szülőföldjétől. Elszakad a szülőktől. Elszakad az emberi számítás szerinti jövőtől. Ugye mindig kiszámítunk magunknak egy jövőt. Mindig előre tervezünk magunknak egy jövőt. Minden bizonnyal József életében is volt ilyen tervezés. Vagy a szülők szívében, vagy már József életében is voltak bizonyos tervek. El kellett tőlük szakadni. Aztán elszakad a szabadság kötele. Elszakad a barátság kötele. Hát végén már Potifára szinte barát, nem? Hát mondja az ige, rábízott mindent. Nem csak szolga, azt mondja, házi szolga. Olyan szolga, azt mondja, hogy Potifárnak csak arra volt gondja, amit leült az asztalhoz, és amit meg kellett egyen. Ennyi volt a gondja. Megbízható ember volt. Ez is elszakad. Elszakad utána a börtönben a barátság kötele, vagy az általunk nagyon jól ismert jótét helyében jót várj. Ott felejtik, miután segít, miután megfejti az álmát a főpohárnoknak, utána a főpohárnok két esztendeig még elfeledkezik róla, ott marad a börtönbe. Ügyet sem vet rá. Visszakerül a pozíciójába, és akkor már nem számít. Nem számít a múlt. Azok, amik annyira fontosak, amik számunkra is, az érzékszerveink számára, a szemünk látása számára annyira fontosak. És érdekes, amit megjegyez az ige. Miközben szakadnak ezek a szálak, amiközben szépen sorba tépődnek el ezek az emberi szálak, közben újra és újra egy mondat ott van a József történetében. Egy mondat megismétlődik. Isten vele volt. De Isten vele volt. Még ez a kicsi szó is ott van, hogy de. Ez, hogy mind megtörténnek, de. De Isten vele volt. De Isten vele volt Potifár házában. És azt mondja az ige, hogy mindez, amihez hozzányúlt, az mind áldott volt. Amibe belefogott, az mind áldott volt, az mind gyarapodott. Aztán azt mondja az ige, hogy amikor Potifár rábízza a házát, rábízza mindenét, akkor az érdekes nem az, hogy azt mondja, hogy Józsefet pedig megáldotta Isten, hanem azt mondja, hogy Józsefért megáldotta az Úr ezt a pogány embert. Ez az egyiptomi testőrparancsnokot, Potifárt is megáldja. Józsefért áldja meg. Aztán mit mond az ige? Azt mondja, hogy bekerül a börtönbe. Az ármánykodás, Potifár feleségének ármánykodása rendjén. És ott van a másik hatalmas kísértés. Hát a kísértés maga. Az, hogy van egy lehetőség, és egy emberi kiszámított jövő, és van az Isten útja. Van az Isten lehetősége. És azt mondja az ige, hogy oda kerül a börtönbe. Minden elszakad. Minden Potifár házában a jólét, a biztonság, a minden, amit úgy érező, hogy, és úgy érzünk, hogy biztonság, elszakad. És akkor újra megszólal az ige, és azt mondja, hogy de Isten vele volt. Hol? A börtönbe. Ott is vele volt. Pál apostol, amikor kérdezik, hogy hogy van, amikor levelet küldik neki a börtönbe, hogy hogy van, akkor a válaszában olyan röviden beszél és keveset mond arról, hogy igazából ő hogy van, hanem azt mondja, hogy Isten evangéliumának az ügye előrébb megy. Azért vagyok jól, mert ez előrébb megy. Hol érzem jól magam? Jó néhány vasárnappal korábban az égő tüzes kemencéről hallottunk, és azon gondolkoztunk el a gyülekezetben, hogy mi is volt ez az égő tüzes kemence. Ott Nabukodonozor birodalmában azt mondanánk, hogy a pokol volt, igaz? Hát az égő tüzes kemence az a pokol. A megpróbáltatás, az egy pokoli hely. Oda kerül megkötözve az a három barát. És aztán kívülről mit mond Nabukodonozor? Azt mondja, avagy nem, három megkötözött embert vetettünk be az égő tüzes kemencébe. Miként járnak szabadon a tűz közepében négyen? És az egyiknek arca ragyog, mint az Isten fiáé. És akkor gondolkoztunk, hogy Biblia órán, hogy mi is ez a égő tüzes kemence, ami nekünk a pokol. Hát Babilonban a legnyugodtabb hely. Nem? Hát kívül ott van Nabukodonozor, az egész gyűlölködő és irigykedő slepp, ott van a szobor, ott vannak a muzsikások, ott van mindenki. És az Isten gyermeke számára hol van a legbiztonságosabb és a legnyugodtabb hely, ahol azt mondja az ige, hogy még a tűz szaga sem járja át a ruháját, ahol szabadon járkálhat, ahol nem lehet őket még meg se kötözni, nem? Hát még azok is meghaltak, akik bedobták. Csak kihívni lehet őket, visszahívni lehet őket, hogy gyertek ide ki. Az égő tüzes kemence. A nem látható dolgok felől meggyőződni. Elhinni azt, hogy Isten ott van az égő tüzes kemencében. Elhinni azt, hogy van reménység. A remélt dolgokba bele lehet kapaszkodni. Nagyon érdekes az egész történet, a József története, mert a történet elején ott van az az álom, az a bizonyos álom, Józsefnek az álma. Mindig azon gondolkoztam, hogy ez mi volt ez az álom, milyen naív volt ez a József, hogy elmondta, nem? A testvéreinek, hát nem tudta, hogy ebből aztán baj lesz, csetepaté lesz. Naív volt ez a József, hogy elmondta a szüleinek. Hát nem gondolta, hogy meg fognak sértődni. És utána döbbentem rá, hogy ez az álom, ez egy kijelentés volt. Az Isten kijelentése. Az Isten elhatározta. A láthatatlan, de valóságos, mindennél valóságosabb jelenlévő Isten elhatározta Józsefnek a jövőjét. És egy álomban megmutatta neki. És ugyan nagyon hosszú idő telik el, ameddig ez az álom bevalósul, beteljesedik az életében, megjárja József a mélységet, a poklot, megjárja az égőtüzes kemencétől, mindent megjár. A kút mélyét, a gyűlölet poklát, mindent megjár József. És egyszer a történetben azt olvassuk, hogy a testvérei leborulnak előtte. Könyörögnek az életükért. Beteljesedik. Hit az a remélt dolgokban való bizalom. A remélni azt, amit az Isten megígért. Isten ígéret, Istennek ígéretei vannak? Persze. Mindannyiunk felé van Istennek ígérete. Ez az ígérethez ugyan hosszú út vezet. Mélységek vezetnek. A bizonyságtételt, mert hosszú út vezet. Nem könnyű út vezet. Nem hosszú, nagyon hosszú az a 9 hónap, 9 év, ki tudja mennyi. Mégis megírva. Újjá születettnek lenni, Krisztusé lenni, az övéként élni, megéri. És utolsó gondolatként hadd emeljem azt ki, amit visszatérnék ehhez a könyvhöz, amit olvastam, nagyon tetszett nekem ez a könyv. Azt állapítja meg ott a doktor, egy nagyon érdekes dolgot mond el, hogy ennek a kicsi benszülött fiúnak, amiután ő Krisztus befogadta az életében, miután újjá született ember lett, úgy szem nélkül, vakon, és úgy szolgáltak, hogy tudjátok, egy valamit megállapít róla az orvos, hogy nem fél. Nem merték visszaengedni a faluba. Nem merték visszaengedni, tudták, hogy a törzsfőnök, ha megtudja, akkor megveri, megvereti, ki tudja, mit fog vele művelni ezzel a vak gyermekkel, ki szolgáltatott. És végig azt olvasok, hogy ő nyugtatgatja az orvost és az asszisztenseket, hogy nyugalom, ezek leitták magukat, megyek vissza, most én el kell hozzam, még van, és sorolja, hány gyermek van, hány beteg gyermek van, akit a kórházba feltétlen el kell hozni. Nem én vagyok a fontos, ők a fontosak. Őket ide kell hozni, mert itt gyógyszert kapnak, meggyógyulnak, és a legnagyobb gyógyszert, amit én kaptam, a Krisztus világosságát kapják. Legyőzhetetlenné válik. József is legyőzhetetlen, nem? Beledobni őt a kútba, kiszáradt kútba. Be lehet börtönözni, el lehet adni szolgának, bármit el lehet vele művelni, de mindenhol történik az Isten kijelentésével. Mint egy zárójel, úgy átfogja az egész történetet, és szinte aláhúzza az álom. Nem, az Istennek terve van. És ha te ott vagy a tervében, és ha te neked fontosabb az Isten terve minden láthatónál, akkor legyőzhetetlen vagy. A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Amen. Dicsőítelek, Uram, áldalak azért a világosságért, amit nem a szemünk fog fel, amit nem a szemünknek küldtél és küldesz szüntelenül. Köszönjük, hogy te a lelki szemünket nyitod meg. Köszönjük, hogy sokkal többet látunk, amikor téged látunk, amikor ezt a világosságot kapjuk. Uram, annyiszor az életünk tele van megpróbáltatásokkal, és sokszor pontosan azért, mert a látható dolgok azok igazán fontosak nekünk. És nem tudunk kellőképpen harcolni. Köszönjük, hogy a te erőd az elégséges ebben a harcban. Dicsőítünk téged, köszönjük ezt az alkalmat is. Köszönjük az itteni elcsendesedésnek a lehetőségeit. Nyisd meg a szívünket. Áld meg bennünket, Urunk, hogy téged lássunk mindenben, és neked engedelmeskedve. Téged befogadva szívünkbe, és kérve azt, hogy járj előttünk, menj előttünk, Urunk. Vezess bennünket. Hát tudjon így megnyílni a szemünk. Abban is segíts, Urunk, hogy egymásra ítélettel vagy haraggal tekintsünk, hanem azzal a vágyakozással, hogy mindannyian téged lássunk meg, és téged fogadjunk be. Hallgass meg könyörgésünket, áld meg ezt a mai délelőtti alkalmat is. Köszönjük, hogy fontos neked a házasságunk, fontos neked a családunk. Szeretnéd, hogyha ott is a te világosságod ragyogna. Köszönjük, hogy életünk minden területét átadhatjuk neked. Amen.
Amen. Köszönjük szépen a hirdetést.